úgy kapcsolódik az életmód kérdéséhez Dániel második fejezete, hogy Nabukodonozor király nem tudott elaludni, és amikor végre elaludt és álmodott, akkor még ráadásul meg is szakadt az álma, és el is felejtette. És ennek kapcsán szeretnék szólni az alvásról, az álomról, az álmatlanságról, és ennek élettani szerepéről. Nagyon sokszor alábecsüljük ezt a kérdést. Akik ismerik jól az egészségügyi törvényeket, és igyekeznek az egészséges életmód szabályai szerint élni, azok talán már találkoztak azzal a bizonyos 8 orvossal, amiről a Szentírás kapcsán beszélhetünk, a levegő, a napfény, a mozgás, a pihenés, a mértékletesség, nem biztos, hogy mindet felsorolom, Istenbe vetett bizalom, a táplálkozás természetesen, mint egyik legfontosabb. És ez az alvás kérdés, ez tulajdonképpen mindegyikhez kapcsolódik. Nyilván elsősorban a pihenés részét kellene, hogy képezze, de ahogy fejlődik a tudomány, és az orvostudománynak éppen az egyik legelhanyagoltabb része az agykutatás, ahogy fejlődik és halad előre, egyre több dolgot fedeznek fel a tudósok és az orvosok az alvással kapcsolatban. Olyannyira eljutottak, hogy sajnos ezt a könyvet nem tudom úgy ajánlani, hogy vásárolják meg, már régen nem lehet kapni. Dr. Neil Nedley Döntő Bizonyíték című könyvében egy amerikai orvos a természetes életmód dolgairól ír, és ebben egyenesen meg tudja fogalmazni azt, hogy felfedezték, méghozzá nem is olyan nagyon régen, a 90-es években a melatonin nevű enzimet, amelyik felelős az alvásért, illetőleg az igazi pihenésért. És hát döbbenetes összefüggésekre jöttek rá, mert még a rák ellenszereként is felismerték ezt az anyagot. Tehát nem csak az alvás segíti elő, de nagyon komoly betegségeket lehetséges vele gyógyítani. Én persze ilyen mélységig nem szeretnék ebbe belemenni, mert az álmokra is szeretnék majd kitérni, de minden esetre Bibliából is idézhetek egy gondolatot, amikor talán nem is lapozom föl, lehet, hogy többen is ismerik a János evangéliumában a híres történetet, amikor Jézus már nem sokkal a megáldoztatása előtt feltámasztja a negyednapos Lázárt. És mielőtt feltámasztaná Lázárt, távol van Betániától, és kapja az üzenetet a kedves családtól, aki olyan sokszor volt bátorításul Jézus számára, ott pihenhetett meg náluk. Ő náluk nyugodtan beszélhetett az Isten szeretetéről, mert Márta és Mária örömmel hallgatták, és Lázár is jó barátja volt. De amikor megtudta, hogy beteg, akkor Jézus nem ment el, hanem szándékosan ott maradt. És amikor kijelentette, hogy Lázár, a mi barátunk, elaludt, akkor a tanítványok megjegyezték, hogy ha elaludt, akkor meg fog gyógyulni. Hát ezt nagyon régóta, több ezer év óta ismeri az emberiség, hogy ha valaki valamilyen betegséggel küszködik, akkor általában az álmatlanság az osztály része, vagy éppen, hogy teljesen kimerültségben valamennyit alszik, aztán újra jönnek a fájdalmak, újra a betegség, újra a küszködés. De ha valaki nyugodtan tud aludni, akkor valószínű kialussza a betegséget. Vagy legalábbis túl van a holdponton, túl van a mélyponton. És ez gyakorlatilag is így van. Ha valaki kap egy egyszerű fertőzést, és jön a láz, jön a nátha, és mindenféle ilyen kellemetlen tünetek, jól teszi, hogyha szabadságot vesz ki, és ágyba fekszik, és sok teát iszik, és minél többet alszik. Hamarabb fog meggyógyulni. Kevesebb esélyt ad a szövődményeknek. Kifejezetten gyógyító hatása van az alvásnak. Tudunk mit tenni azért, hogy ez a bizonyos anyag, ez a bizonyos enzim, ez létrejöjjön a szervezetünkben, hiszen a saját szervezetünk képes előállítani ezt az enzimet. Mégpedig azzal, hogyha egyszerű dolgokkal. Hogyha például napközben, amint kisütött a nap, most már egyre később süt ki a nap, menjünk ki a napfényre. Minél kevesebbet tartózkodunk műfényben, annál jobban fog majd este, sötétben képződni ez az anyag. Azon kívül sötétben aludjunk. Olvasom a Bibliában Dávid királyról, hogy amikor a királyok hadba szoktak menni, ő otthon maradt Jeruzsálemben. És felkelt este. Hát nem ez a normális életvitel, hogy este felkelni. Este le kell feküdni, aludni. Tehát, hogyha valaki figyel arra, hogy időben lefeküdjön aludni, figyel egy apróságra, mondjuk a levegővételre, az alvás alatt úgy gondolnánk, hogy az agy nem dolgozik, ez nem igaz, mert rengeteg fontos dolgot végez el az agy ilyenkor, és nagyon sok oxigénre van szüksége. Az igaz, hogy jóval kevesebb levegőt veszünk, az igaz, hogy lelassul a szívverésünk, csökken a vérnyomásunk, tehát sok minden visszavonul a szervezetünkben, hogy éppen hogy csak életben tartsa az egész emberi testet, de közben az agynak friss oxigénre van szüksége. És egy nagyon egyszerű tanács, nyitott ablaknál aludjunk, hogy jó levegő jöjjön be a szobába, ahol alszunk. Ha lehet, hűvös szobában aludjunk. Tehát a levegő, amit belégzünk, az legyen hűvös. Inkább takarozzunk be vastagabb takarókkal, hogyha hideg van, de inkább a hűvös szobában aludjunk. Nagyon fontos dolog, és itt nagyon eltér az egészséges életmód bizonyos tanításai a Biblia tanításától, amiről péntek este János is beszélt, hogy a Biblia tanácsa szerint az étkezést azt inkább reggel kell megtartani, és egész nap azzal az étellel élni, amit reggel magunkhoz vettük, és még délbe, és ha lehet, este böjtöljünk. Este hagyjunk ki étkezést. Vagy legalábbis lefekvés előtt 4 órával fejezzük be az étkezést, hogy addigra a gyomor befejezze az emésztés, és a gyomor is tudjon aludni. És még szeretnék sok néhány más szempontot is felsorolni, hogy mi mindennel tudjuk elősegíteni, hogy aludni tudjunk, de érdekes dolog az, hogy vannak emberek, nyilván alkati különbség is, mert van, akinek nagyobb az alvás igénye, van, akinek kevesebb az alvás igénye. Napóleon egyenesen azt állította magáról, hogy ő sohasem alszik. Ez azért nem volt igaz, mert többször látták szúnyókálni, és olyankor ő kipihente magát, de tény, hogy Napóleon nem tartozott a nyugodt embertípusok közé. Hát egy idegbeteg őrült volt tulajdonképpen. Tehát az idegrendszerre óriási hatással van a nem alvás, az ébrenmaradás és a ki nem pihenése a szervezetnek. Egészen addig mehet el ez a dolog, hogy komoly idegrendszeri betegségekig, látomásig, olyan álmok, látomások jönnek az emberre, hogy utána nem fog különbséget tenni a jó és a rossz között, és ezekről majd szeretnék is szólni. De mint említettem, van olyan, hogy egy ember lefekszik időben, alszik, és reggel mégis úgy ébred fel, mintha egész éjjel dolgozott volna, és fáradt. Nem tudom, bizonyára tapasztalták már ezt, hogy létezik ilyen. Mi lehet ennek az oka? Nos, nagyon régóta megállapították a tudósok, hogy az angol szavakat használva azoknak kezdő betűit, 2 szakaszát különböztetik meg az alvásnak. Az egyik az úgynevezett REM szakasz, a másik pedig a nem REM szakasz. Egyszerűen nem is tudnak rá jobb kifejezést, mint ezt, hogy REM és nem REM szakasz. Nos, ez a REM, ez tulajdonképpen nem más, megfigyelték alvó embernél, hogy ilyenkor forog a szemhéja alatt a szemgolyó, ilyenkor esetleg föl kell az ágyból, ilyenkor van a mászkálása embereknek, vagy hangosan beszél, vagy hasonló dolgokat csinál, fogcsikorgatás és a többi. Tehát ilyen reflexszerű dolgokat. Ilyenkor nem másról van szó, mint hogy az agy emlékeztetőül, nehogy véletlenül a halálba aludja magát az ember, végig zongorázza az idegpályákon keresztül az izmokat, működésbe hozza, hogy ne haljanak meg. Nehogy átaludjuk magunkat a halálba. De ha valaki mondjuk altatót vesz be, alkoholt fogyaszt, vagy sok koffeint fogyaszt, fekete kávét, de sajnos a csokoládéban is egészen hasonló természetű anyag található, mint a koffein, és más-más egészségtelen anyagokat vesz magához, akkor előidézhet olyan alvást, hogy elmaradnak ezek a remek. És végig olyan félig alvás, félig ébrenlét állapotban van. Úgy alszik, hogy tud róla, hogy alszik. Tehát olyan éberen és olyan pihenés nélkül alszik. Vagy éppen ilyen zuhanások jönnek az alvás közben, hogy mintha hirtelen szakadékba zuhanna az ember. Tehát ezek rendkívül kártékonyak az idegrendszerre, mert ilyenkor küszködik, kínlódik a szervezet, hogy a máskor nyugodt körülmények között létrehozható REM funkciót betölthesse. hogy nehogy valami defekt történjen az agyban. És ezért van egy érdekes és különös dolog egyébként az alvással kapcsolatban. Nem az alvással kapcsolatban, hanem az étkezéssel kapcsolatban olvashatjuk példabeszédek könyvében, hogy az a nemes király és az a boldog uralkodó, akinek az emberei idejében esznek, és nem az étel, nem az italért, hanem a testnek erejéért. De ugyanez vonatkozik az alvásra is. Ha valaki idejében alszik el, akkor jól teszi. Dr. Bánki M. Csaba a múlt évtizedben nagyon népszerű könyve került a kezembe az agy évtizedében. Nem tudom, hogy lehet, hogy néhányan olvasták, mert akkoriban nagyon nagy sláger volt ez a könyv. Ez a híres magyar agykutató is próbálta elemezni az alvást, és ott megállapította, hogy az agykutatók már nagyon régóta tudják, hogy létezik az agyban, az idegrendszerben egy vekker, egy óra, amelyik az alvást szabályozza. Csak nem tudják miért, a szokásos elalvási időhöz képest ez egy órát késik. Nos, ezt az órát, ezt mi is tapasztalhatjuk, amikor valamilyen munka vagy bármilyen más tevékenység miatt a szokáshoz képest nem fekszünk le. És biztos emlékeznek arra bizonyos álmospontra. Ha azon az álmosponton túl vagyunk, akkor már reggelig tudunk dolgozni. Ugye? Ez persze nagyon megsínli a szervezet, mert másnap sokkal ingerlékenyebbek leszünk, sokkal könnyebben veszekszünk, sokkal önzőbbek leszünk, szóval minden sokkal rosszabbul fog menni. De mégiscsak el tudjuk végezni a dolgunkat. Na hát ez az a jelző óra. És ez azért késik egy órát, mert az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy az ember ne akkor feküdjön le, amikor már ott csörög a fülében az óra, hogy le kell feküdni, hanem akkor, amikor ott az ideje. Az idősebb emberek, amikor még nem volt műfény, nem volt villany, hát mit mondtunk a paraszt emberekre? A tyúkokkal feküdtek, így van? És ugye télen jóval többet aludtak, vagy legalábbis nyugodtak, legfeljebb petrolom lámpánál beszélgettek, vagy még annál sem. Ha telehold volt, akkor nyilván kiültek a ház elé nyáron, és a telehold gyönyörű fényében beszélgettek kint. És aztán lefeküdtek aludni és pihentek, jóval többet. Hát jóval kevesebb a vitamin az ember testében, szervezetében. Több alvásra van szükség télen. Ez is egy természetes dolog. Érdekes, hogy a pihenéssel, az alvással kapcsolatban az Isten rendelkezett, mert minden hetedik napot elrendelt, hogy egész nap pihenő napja, nyugalom napja legyen az embernek, a szabbatja legyen meg. Ugye ez a héber kifejezés, hogy szabbat ennyit jelent, hogy nyugalom nap, pihenő nap. Ma nagyon szeretik az emberek a különféle étrend kiegészítő tablettákat, mert könnyen meg lehet vásárolni, állítólag nincs mellékhatásuk, ez nem igaz egyébként, mert bőségesen van. De én tudok ajánlani ilyen vitamintablettákat, nevezzük el alvásvitaminnak, alvás 1 vitamin, alvás 2 vitamin, alvás 3. vitamin, alvás 4. vitamin. Ilyen a naponkénti alvás, ez az alvás 1 vitamin. Nincs mellékhatása, semmilyen az égvilágon. Az alvás 2 vitamin, hogy az ember 6 napon át munkálkodik, és a 7. napot pedig mettől meddig szánja az Isten dolgaira, a szent gyülekezésre, a szentírás tanulmányozására, az Isten dolgaival foglalkozására? Mettől meddig? Naplementétől naplementéig. Ez se véletlen. Hogy már előző nap kipihenje magát, mikor másnap elmegy a szent gyülekezésre, akkor oda tudjon figyelni. Aztán ott van a 3-as számú kapszula, amit be lehet venni, a kikapcsolódás. Ez is lehet, persze lehet sokféle, de amikor tényleg úgy ütemezi be az ember a munkáját, az életét, hogy évente egyszer, kétszer, a zsidóknál kétszer volt bibliatábor, így szoktuk mondani, mert 2 zarándok ünnep 7 napig, illetőleg 8 napig tartott. Az egyik tavasszal, a másik ősszel. Az egyik a páska ünnep volt, a másik pedig a sátorok ünnepe. Nos, hát ez a negyedik, és az ötödik pedig, ami az Istenbe vetett bizalmat jelenti. Ugyanis az alvással kapcsolatban megjegyzi azt is a Szentírás, és itt most a pozitív példát szeretném felemlíteni, példabeszédek könyvében, amit most már szeretnék is fellapozni. Példabeszédek könyvében az alvással kapcsolatban megjegyzi a Szentírás, Példabeszédek könyve 3. fejezetében. Bizodalmad legyen az Úrból, teljes élmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tehát azt mondja, hogy bizodalmad legyen az Úrban. Az Istenre tud hárítani a terheket, a nehézségeket, a gyötrelmeket. Minden te utadban megismered őt. Ha felismerjük az élet apróbb dolgaiban is, hogy ez tulajdonképpen a gondviselő Isten cselekszi velünk, és nem magunkban bízunk, és nem az emberek ítéletében, akkor nyugodtabb lesz a lelkünk, nyugodtabb lesz a lelkiismeretünk. Az embernek nincs bizodalma az Úrban, amikor megbántott valakit, és nem kér bocsánatot. De ott terheli a lelkiismeret. És ilyen lelkiismerettel fekszik le aludni, hát akkor persze, hogy nincs jó álma. De így folytatódik ez az írás a 3. fejezetben, a 21. verstől. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljő, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Itt olvassuk a Szentírásban, hogy ha valaki elnyeri ezt az isteni vezetést, hogy bízik az Isten igéjében, az ő számára már lelki táplálékot jelent az ige. És az Istennel való kapcsolata is rendezett, és az emberekkel való kapcsolata is rendezettségre törekszik. Akkor nyugodt lesz az álma. Akkor időben le tud feküdni. Akkor nem nyomasztják a dolgok. Akkor nem aggódik a holnap miatt. Azt mondja a 127. Zsoltár például, amikor Salamon Zsoltárában így mondja, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Ma gyártjuk magunknak az első, a második, a harmadik, a negyedik műszakot, hogy meg tudjunk élni. Sokan azért alusznak keveset, hogy a megélhetésért küzdjenek. És mit ír a Szentírás? Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Tehát látjuk ezeket az összefüggéseket a Szentírásban, amelyek rámutatnak arra, hogy időben kell lefeküdni, és most visszatérek erre a rem-nem-rem kérdésre. A tudósok ennyit megállapítottak, hogy az éjfél előtti alvás az órák számát tekintve megduplázódik, ami az értékét jelenti. Tehát, hogyha este 10 óra felé le tudunk feküdni, akkor éjfélig már 4 órát alszunk, nem 2-t. Tehát olyan értéke lesz annak az alvásnak. Ellenben, ha valaki éjfél felé fekszik le, utána másnap reggel 8-ig is alhat, mégse fogja kipihenni magát. És mi ennek az oka? Nos, ennek az az oka, hogyha ez a bizonyos óra, amire még talán emlékeznek, amit említettem, ez az álmos pont. Ha ezelőtt körülbelül 1 órával törekszem lefeküdni, és úgy, hogy elrendezzem a dolgaimat, úgy, hogyha lehet, akkor az utolsó találkozásom az ne a kis hipnotizőrrel legyen. Nem tudom, ismerik-e egy ilyen kis szögletes dobozban? Igen, igen. Mert akkor nem biztos, hogy nyugodtan fogok aludni. Tehát, hogy ezt tudom mellőzni ezeket a dolgokat, és igyekszem idejében lefeküdni, még akkor is, hogyha nem vagyok álmos, de tudom, hogy most a pihenésnek van itt az ideje, és akkor inkább vegyek a kezembe egy könyvet és olvassak, és hogyha nem tudom végigolvasni az egész oldalt, attól ne fájjon a szívem, majd reggel folytatom, frissebb lesz az elmém. Akkor, mint említettem, az első remig, ami lehet, hogy csak 1:30-2 felé következik be, tehát gyakorlatilag 4 órát alszunk, ami már 6 óra alvásnak megfelelő értékű. Tehát ez nagyon sokat számít, hogyha valaki erre törekszik. Persze egyszer-egyszer meg lehet tenni, amikor muszáj utazni, későn érek haza, és megengedem. De hányszor van az, hogy már a fáradtságtól nem tudunk elkészülni a lefekvéshez, így van? Gyakorlatilag. Hogy már annyira agyon hajtottuk magunkat egész nap, hogy azért késik a lefekvés, mert már olyan fáradtak vagyunk, hogy már nincs erőnk kimenni a fürdőszobába. És aztán telnek az órák, és a végén megint éjjel egykor fekszünk le, vagy még később, és csodálkozunk rajta, hogy idővel kimerülünk. Az álmatlanság, az alváshiány halálos betegségé válhat. 1995-ös adatokat olvastam ebben a könyvben, hogy például Németországban a halálos balesetek 25%-ában elaludt az egyik sofőr. Tehát ez ilyen egyszerűen halálos balesetté válik. Az álmatlanság, a túlhajszoltság, a kimerültség olyan esetben történik az alvás, amikor nem szabad, hogy aludjon az ember. De térjünk rá az álmokra. Igen, még talán annyit mondanék a rem-nem-rem kérdésről, és itt az álmokhoz is kapcsolódik már a dolog, hogy az álmodás, persze ez megint alkat kérdése, mert van, aki mindig álmodik. Van, aki álmodik, de elfelejti. Van, aki meg szinte soha nem álmodik. Ez nem jelenti, hogy osztályozhatnánk magunkat, hogy ki értékesebb, ki nem, hogy álmodik vagy nem. Ezzel nem érdemes sokat törődni. Szintén a Szentírás megemlékezik erről a fajta álomról, Prédikátor könyvében az 5. fejezet 7. versében, amikor azt mondja, mert a sok álomban a hiába valóság is, és a beszéd is sok, hanem az Isten féljed. Hát itt rögtön figyelmeztet bennünket a Szentírás, hogy az álmokkal túl sokat ne törődjünk, de tényként állapítják meg egyébként az orvosok, hogy a legtöbbször az álmodás, létezik kivétel, tehát létezik, amikor elalszunk és rögtön álmodunk, de legtöbbször az álmodás az a hajnali órákban következik be. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a legtöbb súlyos baleset, Csernobil és egyéb hasonló balesetek a hajnali órákban következnek be. Mikor már annyira nincs figyelme az ébren maradt három műszakos embereknek, és olyankor következnek be a nagy katasztrófák is általában. De valóban ezekkel az álmokkal túl sokat nem szabad foglalkozni, mert nem érdemes foglalkozni. De mit kezdjünk az álmokkal? Nos, a Szentírásban többféle álmot találhatunk. Találjuk ezt az álmot, amiről szó volt, Nabukodonozor álma, ez az úgynevezett profétikus álom, vagy profétai álom. Ezt látjuk, hogy kaphatta egy olyan ember is, aki még nem ismerte az Istent. Nabukodonozor pogány uralkodó volt, tehát egy egészen durva pogány vallás felfogása szerint élt, ahogy ezt már próbáltam vázolni, a káldeusok szörnyű okkult tudományát. Nos, ez a Nabukodonozor, aki nem ismerte az Istent, kapott az Istentől kijelentést, de az ő kijelentését a tudósok nem tudták megfejteni. Az csak az Isten megszentelt embere tudta megfejteni, Dániel próféta, akik ezért társaival együtt böjtöltek, imádkoztak. Tehát a prófétai álmot kaphatja egy fáraó is, kaphatja Nabukodonozor, kaphatja bárki, de annak az álomnak a jelentését, tehát az a prófétai álom, amikor valaki másnak mondjuk meg, hogy mi a kötelessége, vagy az Isten egy egész népnek, vagy akár az egész emberiségnek üzen, mint mondjuk ezen az álmon keresztül. Nos, ez a prófétai álom, ez csak az Isten prófétája tudja megfejteni. Tehát rögtön ott vagyunk, hogy lehetséges, hogy nem is kellene annyira törekednünk erre a prófétai álom megszerzésére, mert Jeremiás könyvében a 23. fejezetben olvasunk erről, Jeremiás volt az egyetlen igaz próféta, aki ott maradt Jeruzsálemben. Ugye kortársa volt Ezékiel próféta, aki a foglyokkal együtt került el a babiloni birodalomba, és Dániel is kortársa volt, aki pedig a birodalom központjába került, de ő maradt ott Jeruzsálemben, és ő prófétált az ott maradt embereknek, hogy engedelmeskedjenek Nabukodonozor királynak. És amikor kapott Jeremiás egy utasítást az Istentől látomásban, hogy készítsen fából jármot, és rakja a nyakára, és magyarázz el az embereknek, hogy így kell a Nabukodonozor igáját a nyakatokba vennetek, mert ez az Isten akarata, akkor oda ment egy hamis próféta, Hanániás, elvette a jármot, és széttörte a térdén, és azt mondta, hogy nem igaz, mert 2 év múlva megszabadul a fogságból az egész nép. Tehát hamis próféta volt. És hemzsegtek a hamis próféták a királyi udvarban, és korábbi időkben is rengeteg hamis próféta volt. Nos, ezek ellen mondja Jeremiás prófétán keresztül az Isten, a próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? Azt mondja az Úr. Mert olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Nos, ezért jó megjegyeznünk, hogy nehogy bedőljünk, vagy hasraessünk olyan kijelentésektől, hogy valamelyik könyv címén oda van írva, hogy ezt álomként kapta valaki, és ebben az emberiségnek szóló üzenet van. Mert ilyen proféták minden korban vannak, mostanában pedig rettenetesen szaporodnak. Nem igazán tudom, hogy mitől, de nagyon szaporodnak. Akik Istentől elhívott embereknek jelentik ki magukat. De hasonlítsuk össze a kijelentésüket a Szentírással. És ha ellenkezik azzal, akkor tudhatjuk, hogy nem ugyanabból a forrásból származik. Így van? Mert az Isten önmagát nem fogja meghazudtolni. Ha az Isten lelke jelentette ki a Szentírás gondolatait a szent embereknek, akik lejegyezték azt, akkor nem fogja az ellenkezőjét kijelenteni egy prófétán keresztül. Ezért mondja az Isten tovább, azért íme én a prófétákra támadom, azt mondja az Úr, akik az én beszédemet ellopják egyik a másikától. Íme én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket, és azt mondják, az Úr mondja. Íme én a prófétákra támadok, akik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket. De hogyan tudjuk összehasonlítani ezeket a prófétai kijelentéseket idézelbe téve a Szentírással, ha nem ismerjük a Szentírást? Tehát ezért nagyon-nagyon jó megismerni a Szentírást, akár kezdve most Dániel könyvével, megismerni a bibliai proféciákat, és megismerni azokat a gondolatokat, amelyek ezeket a proféciákat hitelesen magyarázzák. Ez könnyen leellenőrizhető, mert hogyha ezeket a könyveket olvassuk, és mellette látjuk, hogy a profétai írások azok megegyeznek vele, és egyre jobban megértjük, akkor egyre jobban meg fogjuk ismerni ezeket a dolgokat. Mert egyre több hamis proféta fog jönni. A reménytelenség, a nihil, a teljes pusztulás helyett Jézus mindent felszabadító második eljövetele fog bekövetkezni, ami véget vet az emberi történelemnek. Gondolunk, hogy Sátán nem tesz semmilyen tévútra terelési manővert, nem akarja elterelni az emberek figyelmét a Szentírásról, amelyik erre akar rámutatni? És nem próbál természetfeletti módon is közvetíteni az emberek felé álmokat, látomásokat, hogy azon keresztül félrevigye a gondolataikat? Dehogy nem. De most ezzel azt akarom én állítani, hogy az Isten nem szólíthat meg embereket álmokon keresztül? Ezt én nem állítom, mert a Biblia sem állítja. Szeretnék felolvasni egy döbbenetes szakaszt Jób könyvéből. Jób könyve 33. fejezetéből, amikor Jób egyik barátja így fogalmaz. Tehát Jób könyve 33. fejezetében a 14. verstől így olvasom az írást. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel. Hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Tehát miért kaphat egy ember álmot, látomást az Istentől? Azért álmot és látomást, azért az alvás állapotában, mert ilyenkor az ember nem fog elfutni. Nem fogja be a fülét, mert ahhoz álmos. Meg fogja hallani, hogy mit mond az Úr. És kaphat mindenki ilyen álmot, amikor határozott késztetést, figyelmeztetést kap, hogy ne tedd. Hogy ne erre menj. De ez nem tartalmazza azt, hogy mondd meg a szomszédodnak, hogy ne tegye. Tehát ez a különbség a prófétai álom és az intő álom között. Az intő álom a saját magunknak szól. Tehát ha álmunkban kapunk egy komoly figyelmeztetést, hogy mondjuk valakivel jól összevesztünk, és azt álmodjuk, hogy az illető mondjuk belefullad a vízbe, most csak mondtam egy fiktív példát, akkor döbbenjünk rá, hogy tettem én meg azt, hogy nem kértem tőle bocsánatot. Lehet, hogy nem tudom megtenni. És többet ne tegyek ilyet, hogy elrendezetlen kapcsolatokkal lefekszek aludni. A Bibliának megint csak az alvással kapcsolatban van egy nagyon szép kijelentése. Efézusi levél 4. fejezetében. Efézusi levél 4. fejezetében a következőt olvasom. 26. versben. ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Ez egy egyszerű bibliai tanács. És kedves hallgatóság, ha ezt az egy tanácsot mi nagyon komolyan vennék a Szentírásból. Emberek vagyunk, meg tudunk haragudni, nagyon-nagyon ritkán meg tudunk sértődni, ez gondolom ritkán fordul elő, ugye? Vagy ha gyakrabban, akkor még nagyobb baj van. És sokszor lefekszünk úgy, hogy majd az idő megoldja. Nem igaz. Ne tegyük. Ne várjuk meg még a figyelmeztető álmot se, az intő álmot se, hanem hívjuk fel telefonon, és kérjünk bocsánatot. Vagy vegyünk egy szál virágot, vagy bármi ilyesmit tegyünk meg. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk azért, hogy mi ne csodák után vágyakozzunk. Mi ne akarjunk proféták lenni, de akarjuk megismerni az Isten profétai beszédét, amit álomban, látomásban, vagy éppen gondolatikletésben az Isten az ő szent embereinek megadott. És ez ellenőrizhető, ez oda-vissza csatolható. És amikor valahol ott háborog a lelkünk, mert igazságtalanságot követtek el velünk szemben, akkor pedig tekintsünk Krisztusra, hogy le tudjon nyugodni a mi lelkünk. Péter apostol, aki sok igazságtalanságot kellett, hogy elszenvedjen, és aki egyébként egy olyan hirtelen haragú természetű ember volt, hát ismerjük az evangéliumi történeteket, hogy hányszor lobbant Péter, meg hányszor futott előre, hogy szinte utána kellett kiabálni a Jézusnak, hogy állj meg Péter, sőt, gyere vissza. Még olyan is előfordult, mikor egyenesen Sátán gondolatait közvetítette Péter egy alkalommal Jézusnak. Nos, ez a hirtelen felcsattanó, sértődékeny Péter a következőt írja az első levelében. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Azért beszélek erről a legtöbbet, mert én úgy gondolom, hogy a mai kor emberének a legnagyobb ellensége, az alvás legnagyobb ellensége, az a belső feszültség, a háborgása, az ellenségeskedés, a félelem a jövőtől, az Istenbe vetett bizalom helyett az aggódás, hogy mi lesz velünk. És ez a hirtelen haragú Péter, micsoda körülmények vették körül, ő komolyan írta le, amiket itt leírt. Amikor elfogja a Heródes, és börtönbe csukja, előtte lefejezi Jakabot, János testvérét, és Pétert meg börtönbe veti. És mit csinál Péter a börtönben, amíg a gyülekezet otthon imádkozik este? Mit csinál Péter a börtönben? Alszik. Alszik. Jön az angyal, és fel kell ébresztenie. Pál apostol azt olvassuk, hogy becsukják őket silással a börtönbe, kalodába rakják őket, hogy érezzék, hogy büntetve vannak, teljes megaláztatás, és mit csinálnak? Dicsőítő éneket énekelnek a börtönben. Tehát igen, elnyerhetjük mi azt az igazi békességet, igazi kiegyensúlyozottságot, hogyha mi arra tekintünk, aki ilyen tökéletesnek alkotta meg az embert, az ember agyát is, hogy beiktatta az ember életébe az alvást, az álmot, a pihenést, életünknek majdnem egyharmadát alusszuk végig. És hogyha mi igazi lelki békességet, igazi Istenbe vetett bizalmat tudunk gyakorolni, és az egészséges életmód más szabályait is, a levegőt, a vizet, a napfényt, a táplálkozást, hadd jegyezzem meg, táplálkozásban vannak olyan ételek, kifejezetten segítik az alvást, például ilyen a kukorica, vagy ilyen a citromfűtea, és általában a növényi étrend. Ha ezeket az ember mind megteszi, és valóban így törekszik élni, és kiegyensúlyozott, ritmikus, normális életet él, és ha sok dolga van, inkább hajnalba kell fel, mint hogy késő estig dolgozzon, próbálják ki, sokkal hatékonyabb az ember. Akkor nyugodt lesz az élete is kiegyensúlyozott. Akkor, hogyha feszültségek is lesznek körülötte, tudja, hogy az a Teremtő Isten, aki ilyen tökéletesnek alkotta meg az ember agyát, és az ember testét, és az ember életét, és a működését, ez a Teremtő Isten osztozott a mi emberi természetünkben, emberélet, édesanyától született meg. És itt élt a földön, szidalmazták Jézust, vádolták, meg akarták ölni többször is. És ő rábízta az igazságosan ítélőre. És a kereszten azt a szenvedést szenvedte el, amit nekünk kellene elszenvedni, hogyha nem bánjuk meg a bűneinket. És most már megbánhatjuk a bűneinket, mert van, aki helyettünk elszenvedte a bűnbüntetését. És ő jelenleg is fönt van a mennyben, és közben jár értünk. Ha mi erre a Krisztusra tekintünk, akkor nyugodt életvitelünk lesz, akkor meg tudjuk szervezni a dolgainkat, akkor az álmaink, ha jönnek, nem törődünk velük, ha köztük van figyelmeztető álom, annál inkább törődünk vele. És a prófétai álmokon, kijelentéseken keresztül, amit lejegyezve találunk a Szentírásban, azzal pedig az Isten gondolataival kelünk, az Isten gondolataival fekszünk, és az alvásunk, a pihenésünk gyógyító erővé válik. Olyan gyógyító erővé válik, hogy egyébként gyógyíthatatlannak hit betegségek jönnek helyre. Ebben a könyvben olvastam szintén, hogy általánosan elfogadott és beletörődött dolog, hogy idősebb korban romlik az ember alvása. Megemlékezik róla a Szentírás is, Prédikátor könyve 12. fejezetében. És a könyvben azt olvassuk, hogy egészséges életmódot, növényi étrenden élő embereket megfigyeltek, és ezeknél az embereknél idős korban is nagyon mély alvást tapasztaltak. Jól tudtak aludni, és nem is voltak betegek. Ellenben, ha valaki elhanyagolja ezt a kérdést, és rendszeresen nem alszik, és olyan filmeket néz a televízióban, amelyek felizgatják, felidegesítik, erről is egy nagyon jó fejezetet lehet olvasni, hogy mennyire kerül idézőbetett alfa állapotba az ember, amikor néz egy filmet, az első 5 percet nézi csak úgy tudatosan, utána meg a se nem alvás, se nem ébrenlét állapotában van, és szinte belehipnotizálja magába a film jeleneteit, ahol számtalan gyilkosságot, kegyetlenséget, szexjelenetet és egyebet lát, és ezeknek a képeivel alszik el. Mennyivel más olyan képpel elaludni, hogyha az ember ránéz a csillagos égboltra, és utoljára ez az élménye van, és ezzel fekszik le aludni.